Mondta veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta maga.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta maga.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta magát.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta magát.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma a Minorita Rend Szent Hedvig kollégiumának diákjaival imádkoztunk együtt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretnénk meggyőzni a szülőket, hogy inkább valódi élményeket nyújtsanak a gyerekeiknek, mint virtuálisat. Hangsúlyozta Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár, a Bethesda Gyermekkórház Sétálja Dokiddal elnevezésű programján a Városligetben. Révész Máriusz az MT-nek elmondta, hogy a séta témája a képernyő idő csökkentése, a kezdeményezés az aktív kórházak programban zajlik. Szombaton tartják az országos katolikus karizmatikus találkozót Budapesten. Idén már 33. alkalommal rendezik meg az országos katolikus karizmatikus találkozót a budapesti Rézlevente Sport és Rendezvényközpontban, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás szervezésében. Az ő benne az egyben egyek vagyunk mottóval meghirdetett rendezvény fő előadói Julius Szlovák, Helena nővér és Damir Zukán lesznek. A dicsőítő szolgálatot Somogyi Tiborész zenekara vezeti. Évtizedes rekord, hogy idén 190 milliárd forintnyi amerikai vállalati beruházás jön hazánkba, ami annak is köszönhető, hogy Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta beköszöntött a kétoldalú kapcsolatok új aranykora. Jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Reykjavikban, úton Washington felé. A tárcavezető arról számolt be, hogy Orbán Viktor miniszterelnöki már 6. alkalommal folytat hivatalos kétoldalú találkozót Donald Trump amerikai elnökkel, s a napirend egyik legfontosabb kérdése a gazdasági együttműködés lesz. Kifejtette, hogy bár Joe Biden előző amerikai elnök demokrata párti kormányzata gyakorlatilag teljesen tönkretette a gazdasági együttműködés kilátásait, ezt a Donald Trump újbóli hivatalba lépése óta eltelt 10 hónapban sikerült kijavítani, és azóta 9 amerikai vállalati beruházást jelentettek be hazánkban. A neveléshez, oktatáshoz kapcsolódó fejlesztések azt szolgálják, hogy a gyermekek katolikus nemzeti nevelést kapjanak, és szeressék a várost, ahol élnek és tanulnak. Hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Győrben, a Prohászka Ottokár Orsolyita gimnázium általános iskola és óvoda tornacsarnokának alapkületétele alkalmából tartott beszédében. Soltész Miklós hozzáfűzte, egy olyan város, ahol fejlett a tudomány és ipar, és magas színvonalú a sport, szükség van kiművelt, képzett és a település szerető fiatalokra, gyermekekre. Ezt az alapot a gyermekek a katolikus nevelés megkapják. Ha pedig elkészül a sportcsarnok, akkor a sportutánpótlás is biztosítva lesz a városban. Felidézte, a közelmúltban megtörtént a leendő sportcsarnok iskolájának és óvodájának felújítása is. Magyarországon nincsenek tabuk, mindenről lehet beszélni, ebből kifolyólag itt sokkal szabadabb az élet, mint Nyugat-Európában, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Tabuk a szocializmusban című konferencián. Rétvári Bence a Kommunizmus bűnei alapítvány rendezvényén mondott köszöntőjében úgy fogalmazott, ha elkezdenek tabusodni bizonyos kérdések, akkor baj van. Felidézte, a kommunista rendszer arra épített, hogy bizonyos dolgokról egyáltalán ne beszéljenek, sőt, ne is gondolkozzanak az emberek, mert ha kimondanák az igazságot, akkor összecsuklana a rendszer. Rétvári Bence szavai szerint a tabusítás azt üzeni, hogy nem vagy önálló, független, nem vagy szuverén, nem gondolhatsz bármire. Hozzátette, a magyar kormány minden fórumon küzd a tabuk ellen, a béke, a migráció, a gender kérdésében, és megvédi a szólásszabadságot is. Megújult a Gazdi Jogsi, Magyarország első és legteljesebb, ingyenesen elérhető online állattartási oktatási programja, amely a felelős állattartás kultúráját kívánja erősíteni, közölte a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Az alapítvány által működtetett program az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztosi titkárság szakmai támogatásával Sótonyi Péter az Állatorvostudományi Egyetem rektorának ajánlásával újult meg. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, sokfelé párássá válik a levegő. Köd, sőt az Alpok alján alacsony szintű réteg felhőzet képződik, csapadék nem várható. Nagyrészt gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +7 fok között alakul. Híreinket hallották.
A régió sportja.
A Debreceni Egyetem nyerte az összesített intézményi pontversenyt a 70. sportszakos hallgatók sporttalálkozóján. Az új hegyi bringa pályán rendezte meg Kazincz Barcika az első Color City terepbicikli viadalt általános iskolásoknak. A debreceni Hajós Alfréd Kupa 3. fordulóját tartották a napokban. Komoly fejlesztések zajlanak Nyíregyházán, az Örökösföldi edzőcentrumban. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Debreceni Egyetem nyerte az összesített intézményi pontversenyt a 70. sportszakos hallgatók sporttalálkozóján. Balog László, a Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója szerint mégsem az eredmény a legfontosabb, hanem az, hogy a különböző képzőhelyek hallgatói és oktatói az NB1-es és válogatott sportolókat is felvonultató küzdelmek mellett találkozhattak, szakmai és tudományos eszmecserét folytathattak. Az új hegyi bringa pályán rendezte meg Kazincz Barcika városa az első Color City terepbicikli versenyt általános iskolásoknak. A verseny célja a terepkerékpársport népszerűsítése is volt, emellett pedig a jövőben profi versenyeknek is otthont adhat majd Kazincz Barcika single trail pályája. Kovács László sportreferenst hallják.
Bocsi pálya területén egy úgynevezett szingültrület pálya valósult meg Barcikán. Ezt a szingültrület pályát az Aktív Magyarország által két pályázaton sikerült elnyerni, két ütemben, 2023-ban és 2024-ben egy sikeres pályázaton vettünk részt, melynek keretében egy úgynevezett szingültő pályát, downhill pálya keverékkel lett megvalósítva, kimondottan az extrém sportot kedvelők számára. Most egy úgynevezett általános iskolás váltóbajnokságot hoztunk létre. Ez egy kezdeti verseny, egy amatőr verseny. Kimondottan az általános iskolásokkal szeretnénk megszeretetni ezt a sportágat. Cél az, hogy minél többet legyenek a természetben, és ismerjék meg ezt a fajta kikapcsolózását biztonságos feltételek között. Természetesen itt tudni kell, hogy itt mivel egy lejtőről van szó, és a sebességről, ami fokozatosan emelkedhet, csak nagyon jó kerékpárral, és biztonsági ellenőrzésnek megfelelően különböző védőruházatban jelenhetnek meg a gyerekek.
A debreceni Hajós Alfréd Kupa harmadik fordulóját tartották a napokban. A több mint 15 éves múlta rendelkező úszóversenyről Hajdú Bence főszervezőt hallják.
Mindenki, aki a részese, az a magáénak érzi, jobbá akarja, névósabb akarja tenni, és a debreceni úszóversenyekhez szeretni az országos térkép fő központjává tenni. Rengeteget keresem a klubokat, ismerkedek, versenyre járok, folyamatosan presztízs van a versenyek között, hogy melyik és hogy lehet jobb, is folyamatosan megyek, és azért nyitok mindenki felé. Nagyjából már mindenki otthon érzi magát, aki ide jön hozzánk. Próbáljuk úgy alakítani a verseny programját, szerkezetét, hogy mindenkinek megfeleljen, kicsiktől egészen nagyokig, és egy otthonias jó hangulatot tudjunk teremteni minden adott versenyző számára. Ugye most még alapozó időszakban vannak a gyermekek, úgyhogy felkészülési versenyek mondható. Ez egy rövidpályás, direkt rövidpályás, azaz 25 méteres medencében történő versenyünk volt. Ez az időszaknak teljesen tökéletes, megfelelő periódusa, amikor elődöntő döntős verzió 659 rekord létszám volt. Vakartuk is a fejünket, hogy hogyan legyen úgy, hogy mindenki számára megfelelő is célt érjen az az adott verseny, de hál' Istennek nagyon pozitív visszajelzések voltak. Ezt mutatta a mostani versenyünk is. Az előfutam döntős versenyek általában az országos bajnokság előtt előfutam, illetve döntő, az, hogy ne csak az országos bajnokságon találkozzanak döntős versenyben a gyerkőcök az adott versenyszámba. Ez a mostani egy az időszaknak megfelelően én sima felkészülési versenynek tekinthető.
Hajdú Bence elárulta azt is, hogy az élsportolók közül kik neveztek a versenyre.
A legnagyobb nevek azért az utánpótlásnál is mondható, az Antal Dávid, őt ki lehet emelni, mivel hogy világbajnokságon másik helyzet volt ebben az évben, illetve Európa-bajnokságon 200 pillangó meg is nyerte ezt a számot. Mondhatom Ugrai Pannát, ő is most részt vette az úszóversenyen, olimpikonunk. Pádár Nikolett is részt vett már az úszóversenyünkön, úgyhogy olimpikonok is hál' Istennek ellátogatnak hozzánk. És ez egy óriási nagy boldogság számunkra, mert minden kicsi számára az a legnagyobb példakép természetesen az olimpikon, de az utánpótlás válogatottban is részvevő gyermekek is részt vesznek a versenyünkön. Ez nekem egy óriási nagy plusz előny. Ez sajtóértékben, illetve az, hogy a verseny színvonalát tudja ezáltal emelni. Fordulóról fordulóra egyre jobbak vagyunk, egyre színvonalasabb és jobban át tudom látni, át tudom tekinteni minden egyes folyamatot, és egyre jobb olyan ütő bástyáim vannak, a jobb kezeim, akikre csukos szememmel oda merek a bízi feladatokat. Egyre könnyebb, egyre szervezettebb, egyre jobban tudunk olyan dolgokra is adni, ami nem csak a gyermekek számára a versenyzés, hanem a szülők számára esetleg a plusz kikapcsolódás, élményszerű versenyzés, nézés. Azt kell tudni, igen, hogy 178 román versenyző, illetve most még csak 10, de már volt több szlovák csapat is a versenyünkön, úgyhogy az 511 főből majdnem a fele külföldről jött. Ez egy óriási nagy előrelépés számunkra, hogy tényleg tudunk nyitni nemzetközi szinterek felé is. Hát ez a nemzetiségi, az, hogy különböző nemzetek is ugye részt tudnak venni, az az adott nálunk úszó gyermekek számára rendtentő fontos, hogy nem csak a környező városokból érkeznek hozzánk gyermekek, azaz nem csak egy ilyen házi versenyszerűséget ad a gyermek számára, hogy egy újabb impulzust, egy újabb ingert ad a gyermek számára, hogy még jobban teljesítsen, még nagyobb ellenfeleket tudjon találkozni határon innen és határon túl. és csak pozitív hozadéka van ennek, hogy ez persze egy felnőttnek ez egy átlag edzés jellegű verseny lehet, de a kicsinek ez, hogy egy olimpikon mellett, vagy olimpikon futamába úszhat, ez egy óriási nagy dolog. Hát reszketve, remegve mennek oda, aranyosak, ez egy nagyon szép és nagyon jó dolog, hogy idáig el tudtunk érni. Ilyenkor általában hétfőn kedden azzal szoktam kelni, hogy az összes szülő rakja fel, hogy az olimpikonnál Európa-bajnokkal gyermekük vagy család készítik a képeket, ez erről szól, ez egy nagyon jó, ez nekünk is sajtó értékben egy rettentő plusz dolog, mert inkább az, hogy ennyire összetartó közösség van az úszásban, hogy mindenki felé nyit, a kicsitől a nagyig, a nagytól a kicsig. Ügyesen mozgó gyermekek vannak, hálásan azt tudom mondani, hogy a DSI Debrecenen belül is nagyon sok ügyes utánpótláskori versenyzőnk van, reméljük, hogy nagyon sok Senánszki Petránk lesz majd belőlük.
Beszélt a Debreceni Sportcentrum eredményeiről is.
Számszerűen 89 versenyzőnk vett részt az úszóversenyen, az éremtáblázatot megnyertük, közel 100 éremmel zártak a gyermekek, ez óriás nagy előrelépés. Az, hogy 89 utánpótlásunk van, és emellé még azért voltak hiányzó betegek és igazolás alatt álló gyermekek, úgyhogy rohamosan fejlődő és az egyik legjobban fejlődő vidéki csapat a Debreceni Sportcentrum kötelékében lévő úszó szakosztály. Ez egy nagyon jó előrevívő, jó hullámon fekszik a debreceni úszósport. Hál' Istennek minden lehetőséget megkapunk a vezetőség felől, és a kollégák ezt kihasználják. Próbálok odafigyelni, hogy a monoton, egy idő után unalmas úszóversenyt próbáljunk kimozgatni ki. Például a mostani versenyünkön selfie box volt 5 órán keresztül, ez rettentő nagy pozitív értékkel rendelkezett. Nagyon sok család, gyermek, különböző csapatokból összeállt gyermekek tudtak fotózkodni. Támogatók szoktak felajánlani ilyen kisebb ajándékokat, ilyen tombola formában, ugye ez egy rettentő nagy plusz a nézők számára, és különböző játékokat szoktunk még kitalálni a verseny ideje alatt, ezzel szoktuk színesíteni, és az folyamatos érdeklődést felkelteni.
Elárulta azt is, mire készülnek a következő időszakban.
Következő az év a legmagasabb, legszínvonalasabb verseny fog lenni, az országos bajnokság, a felnőtt országos bajnokság, ami november 5-én fog kezdeni a Debreceni Sportuszodában. Ez egy teszt is volt, hogy a paraméterek és a kötelezett a pálya és minden mást megfelele. Úgyhogy november 5-én lesz az országban a legnívósabb verseny, amit mi fogunk szervezni, ez a felnőtt országos bajnokság.
Komoly fejlesztések zajlanak Nyíregyházán, az Örökösföldi Edzőcentrumban. Új füves és műfüves pályák épülnek, így rövidesen még jobb körülmények között edzhetnek a Bozsik Akadémia fiataljai. Több mint 400 gyerek focizik rendszeresen a Nyíregyházi klubnál. Dankó Gergőt, a Nyíregyháza Spartacus ügyvezetőjét hallják.
Az ütemezés szerint halad minden a Örökösföldön szerencsére. Itt ugye további 5 pálya épül, 2 nagy füves, 1 nagy műfüves és 2 fedett kis műfüves pálya, valamint egy új multifunkcionális épület, ami irodákkal, öltözőkkel, gyújtornászteremmel fogja kiszolgálni az utánpótlást és a felnőtt csapatot. Mindezek mellett a meglévő öltözőépület is teljesen megújul.
A Nyíregyháza Spartacus Bozsik Akadémia 7 éves kortól 19 éves korig rendelkezik együttesekkel, és hasonló a helyzet a női szakággal is, így több mint 400 gyerek jár rendszeresen edzésekre. Ezért szükséges volt a bővítés. A város a létesítmény üzemeltetését 15 évre átadta a Nyíregyháza Spartacusnak. Több pályát rövidesen birtokba is vehetnek a gyerekek. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Ennek a beruházásnak ez a célja, hogy néhány év múlva már saját nevelésű játékosok legyenek a nagy csapatban is. Hát ehhez a szükséges feltételeket meg kell teremteni, ezért az önkormányzat ingyenes használatban adta a Sparinak. A Spari Kft-nek, aki pályázott az MLS-hez, nyert is 900 milliót, és hát a többit hozzátette, Révész Bálint úr. És ezzel így gyakorlatilag 7 pálya lesz, főves, műfőves, fedett, nyitott, és az egész épület is megújul, mert hát azt, az, ami eredetileg volt, az már akkor sem volt jó, nekem ezt mondták 15 évvel ezelőtt, és most viszont épül ugye egy új, egy nagyobb, minden igénynek megfelelő, és a régit is felújítjuk, tehát itt az utánpótlás NB3-as meccsekhez minden feltétel adott össze.
A pályák melletti kiszolgáló helyiség építése is jól halad. A régi öltözők mellett pedig a vizes blokkok is megújulnak. A felnőtt csapat is rendszeresen örökös földön tartja edzéseit, így szükségessé vált a bővítés. Révész Bálintot, a Nyíregyháza Spartacus tulajdonosát hallják.
Én nekem ez az álmom volt, hogy a gyerekek is ugyanazokat a körülményeket kapják meg, mint máshol, és úgy látom, hogy most alakulunk. Épp most kérdeztem a kivitelezőt, szeptemberben átadás lesz, és teljes kultúrát körülmények között tudjuk ezt a 400 gyereket tovább nevelni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, idős, beteg, mozgásában korlátozott szeretteink otthongondozásra sokszor olyan, mintha kötéltáncot járnánk a türelem és a kimerültség között. A napok egymásba olvadnak, tele elfeledett nevekkel, fel nem ismert rokonokkal, félreértett szükségletekkel és csenddel, ami túl sokat mond. Folyamatos egyensúlyozás a gondozó és a családtag szerepe között. Teher, amiből a külvilág keveset érzékel, s miközben maximálisan próbál valaki teljesíteni, küzdenie kell az önmarc angolással is, hogy nem kevése mégis az az erőfeszítés. Az idősek gondolatai pedig messze járnak, bár a szívük erős ember, valóságuk távolodik, viselkedésük, kérései könnyen félreérthetők, még akkor is, ha szeretettel és türelemmel fordulunk feléjük. Kedves hallgatóink, Harag Anita Ásványvíz című írása is ezzel a sokakat érintő kérdéssel foglalkozik, melyet rádiónkban Dir Gabriella színművész előadásában hallanak.
Harag Anita, ásványvíz. Megint arra ébredt, hogy a nagyanyja az alsó szinten motoszkál. Fél hat. Most kell fel az öreg lány először, gondolta. Ő is felkelt, kinyitotta az ablakot. Még nincs annyira meleg, hogy a könyök hajlata is megizzadjon, ha sokáig behajlítva tartja. Tízig aludni akart, nagyanyja hamarosan abba hagyja a motozást, visszafekszik, forgolódik az ágyban, elnyomja az unalom. Ha szerencséje van, nem kezd el kiabálni, hogy valaki van az ágy a lábánál. A nagyanyja szerette volna, ha legalább a férjét látná, aki már 7 éve meghalt, vagy a fiát, aki 15 éves korában. Egyikük sem jött el soha. Azt mondta, idegen férfi áll az ágy lábánál, és őt nézi. Nem csinál semmi más, csak áll és néz, miközben ő alszik. Miatta álmodja azt, amit álmodni szokott. A motoszkálás 20 perc múlva abba maradt, visszaaludtak. Még egyszer felébredt arra, hogy anyja elmegy otthonról 7:30, becsukja maga után az ajtót finoman, hogy fel ne ébresszen senkit. Hallotta az igyekezetet. Éppen, hogy megengedi a csapot, halkan csordogál a víz a kávésbögrébe, félig tölti meg csak, felveszi a kabátját, óvatosan lépked a kőpadlón, a bejárati ajtó és a konyha között, aztán lassan behúzza maga után. Visszaaludt megint. Pár perccel 10 óra előtt ébredt. A haja a nyakára tapadt az izzadságtól, a nap betűzött a szobában. Gyorsan becsukta az ablakot, lehúzta a redőnyt. Lement, látta nagyanyja alakját a tejüvegen keresztül, a fotelben ült, de nem köszönt be neki. A konyhában elővette a bögréjét, az anyja hagyott egy nagy adag kávét. Mindig 2 adagot csinált, másfelet meghagyott neki. Felengedte tejjel, nem rakott bele cukrot. Leült a gép elé, és felment az ingatlan.com-ra. Hallotta, hogy a nagyanyja járkálni kezd a szobájában. Kicsit hátrahajolt a székén, kinézett a szoba felé. Éppen elcsípte, ahogy elsuhan az ajtó előtt. Járkál, rendezket, mintha beszélne is. Kezdett félni. Megint az lesz, mint pár nappal ezelőtt. Az orvos azt mondta, nem lehet vele mit csinálni. Nem veszélyes sem önmagára, sem senki másra. Ne engedjék, hogy elcsatangoljon, felírt nyugtatót, ezzel Kovácsovics néni el is volt intézve. Nóra gyűlölte az orvosokat. Nem ment be legutóbb sem, kint maradt a kocsiban, rágyújtott. Egyik cigit szívta a másik után, a vörös téglás épülettől mindig összeszorult a gyomra. Remegtette a térdét, rendezgette a műszerfalon szanaszét hagyott gyógyszeres papírokat, recepteket és dobozokat. 44 perc után léptek ki a kapun. Az anyja fogta a nagyanyja karját, el ne essen a lépcsőkön. Nem szállt ki, hogy segítsen. Na mi volt? Kérdezte anyja, annyit válaszolt. Semmi. Figyeljünk rá. Ennyi? Kérdezett vissza Nóra, mert ez még a múltkorinál is kevesebb volt. Nem adott beutalót? Nem. Annyit mondott, hogy 88 éves. Mit csodálkozzunk? Már hetek óta úgy beszéltek, mintha Magda ott se lenne. Kovácsovics Magdolna. Született 1927-ben vagy 28-ban, Nóra nem tudta volna pontosan megmondani, pedig az évszámok mindig megmaradtak a fejében. Nézte az egyik receptet, 1927. Akkor 89 éves. Nagyanyja a múlt héten hozzávágott egy félig tele ásványvizes palackot. Kidugta a fejét szobája ajtaján, és amikor meglátta Nórát a konyhában, hozzávágta az üveget, aztán becsapta az ajtót. Az anyja azt mondta, valószínűleg nem ismerte meg. Azt hitte, betörő. Ha a nagyanyjának kezdene elmenni az esze, ő lenne az első, akit elfelejtene, ebben biztos volt. Haragudott, de nem azért, mert elfeledkezett volna arról, van egy unokája, és éppen ő az. Azért haragudott, mert csak megjátsza, hogy nem ismeri meg, hogy idegeneket lát az ágyalábánál. Megjátsza, hogy fáj a háta, a hasa, hogy szédül, hogy elfelejt néha beszélni. Tud az öreg lány, csak anyát akarja idegesíteni, gondolta Nóra. Nem elég az anyának, hogy kétszer annyi feladatot sóz rá a főnöke, mint a többiekre, még ő is azzal zaklatja napközben. Valaki van a lakásban, és ki akarja rabolni, meg akarja erőszakolni. Ki a franc akarná őt megerőszakolni? Jutott eszébe Nórának, amikor anyja felhívta ezzel, de nem mondta ki hangosan. Benézett a nagyanyjához, aki bámulta a tévét. Oda se nézett, amikor az unokája bement hozzá. Kérsz valamit? Kérdezte, de az öreg lány semmit nem válaszolt, csak a keze remegett. Nem volt beágyazva, Nóra odament, a párnahúzott csücskén sötét barna folt. Talán csak megkarmolta magát, gondolta. A szennyesbe dobta az ágyneműt, és tisztát húzott fel, közben Magda egyszer sem nézett rá, csak tovább bámulta a tévét. Már sokan beszéltek arról, mi lesz, ha a nagyanyja meghal. Mit kezdenek ketten ezzel a hatalmas házzal, mit kezdenek a két szinttel, a négy szobával, három fürdőszobával? Hát, el kell majd adni, de az anyja mindig azt mondta, akkor menjenek át a hídon, amikor már ott vannak a folyónál. Nóra szeretett volna felkészülni, látni a piacot, mennyi esélyük lenne a környéken találni egy kisebb kertes házat. Délelőttönként nézegette az ingatlanokat, beírta a kerületet, a két szobát, két fürdőszobát. Kientötte a kávé alját a mosogatóba. Az accot nem szereti. Nagyanyja egy időben összegyűjtötte a maradékot, és a lefolyóba öntötte. Leszedi a szennyeződéseket, és szaktalanít is, mondta. Most már nem gyűjtögeti külön zacskóban az accot. Nóra kientötte a szemetesbe. A két kávés bögrét elmosta, rátette a csöpögtetőre. Anyja el is törölget, de ő azt mindig időpazarlásnak gondolta. Úgy is megszárad. Nem sokkal 10 után csöngetett az ételszállító, meghozták a nagyanyjának az ebédet. Évek óta nem főzött. Azt pedig, amit Nóra csinál, nem ette meg. Azt mondta, íztelen. Az unokája nem eszik húst, jobban szereti az állatokat, mint az embereket. Ezt sosem értette. A kutya azért van, hogy a házat őrizze, erre az unokája beengedi őket a nappaliba, a konyhába, mindenhol ott van a szőrük. Egyszer a nyelvével piszkált le egy szőrszálat a szájpadlásáról, és kivitte Nórának megmutatni. Azt hiszem, ez a tietek, mondta. Rátette Nóra laptopjára a fehér kutya szőrt. Nagyon nehezen fogta vissza magát, hogy ne ordítson rá, bár nem tudta volna megmondani pontosan miért. Azóta nem hívta nagymamának, mióta gyerekkorában rálépett a 3 hetes macskájára. Mindig is taszították egymást. A nagyanyja megfakarta fogni a kezét a zebránál, ő visszarántotta. Szúrta a bőrét a bőre. Ha a nagyanyja azt mondta burgonya, ő azt mondta krumpli. Ha azt mondta szép, ő azt mondta ronda. Amikor Nóra vegetáriánus lett, Magda hónapokig nem akarta megérteni, hogy ez mit jelent. Ha meglátogatták őt és nagyapját, húsos ételeket főzött, azt mondta attól, mert egyszer eszik húst, még nem ölnek le több állatot, és a fiatal szervezetnek kell a hús. Nóra hiába mondta, hogy nem eszi meg, nem kér, a nagyanyja nem akarta meghallani. Egyszer azt mondta, rakott zöldséget csinált. Már a vége felé jártak az ebédnek, amikor Nóra meglátott a kanalán egy kolbászdarabot, amire a nagyanyja azt mondta, haszalt paradicsom. Felfordult a gyomra, és egész délután hányt. Még nagyobb lett közöttük a feszültség, mióta pár éve össze kellett költözniük, mert nagyapus megbetegedett. Magda, mondja neki, amikor muszáj beszélnie vele. Magda, hozzám ne vág még egyszer azt az üveget. Egyik éjszaka arra ébredt, hogy Magda az ágylábánál áll, és őt nézi. Mit keresel itt? Kérdezte. Felkapcsolta a villanyt. Gyorsan öltöz fel, indulnunk kell, mielőtt megérkeznek. Kik érkeznek meg? Hát Bori és Sándor, válaszolta. Megragadta a kezét. Siess, öltöz már. Nóra hívta az anyját, aki adott egyet a felírt nyugtatókból, közben azt mondogatta neki, nincsen semmi baj, anya, csak elfáradtál. Nóra napokig nem tudott aludni. Akkor is látta Magdát az ágyánál, amikor nem volt ott. Pár napra rá a lánya ágyába bújt be. Hideg volt a lába és a keze, mintha órák óta egy szálhálóingben mászkált volna a fűtetlen előszobában, vagy ne adj Isten az udvaron. Hagyta, hogy maradjon. Megjött az ebédet. Kopogott be hozzá 11 körül. Válasz nem jött, ezért benyitott. Magda a tévét bámulta. Valamilyen sorozatot. Itt az ebéd, ismételte meg. A nagyanyja felnézett. Most nem kérek, mondta. Rendben, de itt lesz a hűtőben, szólj, ha éhes vagy. Becsukta maga után az ajtót, betette a hűtőbe az aznapi menüt. Borsóleves, pörkölt is nokedli, amihez 2 darab fonnyot csemege uborka is járt. Az alsó polcon a tegnap előtti dobozban már romlani kezdett a 3/4 meghagyott krumpi főzelék. Kidobta a szemetesbe. A kamrából elővett 2 darab kekszet, hogy bevigye a nagyanyjának, legalább azt egyen. Erre is az anyja kérte, mint mindenre, ami vele kapcsolatos. A nagyapját szívesen ápolta, amikor rákos lett. Ő adta be neki az injekciót, ő etette, segített neki fürdeni. Ő tartotta nagyapja testét, anyja pedig becsúsztatta alá a pelenkát. Igyekezett nem oda nézni, nem akarta még ennél is jobban zavarba hozni a nagyapját. 2 nap múlva meghalt. Ez jó volt, bár ezt Nóra soha nem mondta ki hangosan. Jó volt, hogy nem szenvedett sokat ebben az állapotban. De ilyeneket nem lehet hangosan kimondani, ahogy az sem, hogy a nagyanyját sosem pelenkázná. Amit megtett nagyapusért, nem tudta megtenni Magdáért. Nagyapus sosem hallotta panaszkodni, még akkor sem, amikor már egyáltalán nem tudott enni. Magda még akkor is panaszkodott. Milyen nehéz élete van. Felemlegette a fiát, aki fiatalon balesetben halt meg, elütötte egy piros Volvo. Azóta beszállni sem volt hajlandó piros autóba. Panaszkodott, jajgatott, és semmit sem csinált. Nóra meg volt róla győződve, hogy most is ez történik. Szeretné, ha jobban odafigyelnének rá. Megjátsza magát, ha rajta múlna, be is feküdne pár napra a kórházba. 2 éve is ezt csinálta, azt mondta, szédül, fáj a feje, de az MR nem mutatott semmit. Kiharcolta magának, hogy bent tartsák megfigyelésen. 1 hét múlva kivirulva jött haza a kórházból. Nóra egyszer sem látogatta meg, ezt a nagyanyja fel sem emlegette neki. Elmesélte, milyen ételeket adtak, és hogy volt ott egy idősebb nő, akit ápolt, mert nem tudott magától fürdeni. Nóra ezt nem hitte el, de nem akart az anyja előtt összeveszni vele. Ebéd után kiment a kertbe a kutyákhoz, Barnabással kicsit gyakorlatozott a hétvégi bemutató előtt. A kezével mutatta, mit csináljon. Egy ujjal, hogy üljön, ököllel, hogy feküdjön. Ugat, mondta, mire Barnabás ugatott. Ugat, ismételte meg, Barnabás megint ugatott. Forog, mondta, mire a kutya megfordult a saját tengelye körül, aztán leült. Adott neki egy utalomfalatot. Barnabást szigorúan terápiás kutyának nevelte. Csak akkor adott neki Jutit, ha kiérdemelte. Senki más nem adhatott neki semmit. Csak egy kósza falat, és Nórának 1 hónapba tellett volna helyrehozni. A kutya nem eheti fel a földre leejtett ételt, nem szagolhat utána. A szeme sarkából látta, meglepben a konyha függönye. Oda nézett. Nagyanyja visszahúzódott a függöny mögé. A nagyanyja nem merte megsimogatni Barnabást azóta, hogy egyszer adott neki egy darabot a rántott húsból. Nóra teljesen kikelt magából, és dühében sírni kezdett. Tudod, mennyi idő lesz ezt rendbe hozni? Üvöltötte neki. Nem tudta, de hát éhes, csak egy kis katonát adtam neki, védekezett, de ő tudta, nagyanyja tisztában van vele, mit csinál, milliószor elmondta neki. Nem éhes, hát hogy lenne éhes? Rendesen etetem, menj innen a francba! Nem csak Magda kerülte Barnabást, de Barnabás is kerülte Magdát. A kutya ösztönösen megérezte, kivel lehet jóban, kivel nem. Az óriás uszkár a 2. legokosabb kutya a világon. Bement. A doboz az aznapi ebéddel eltűnt a hűtőből. Nóra megírta az anyjának, Magda eszik. Anyja visszaküldött egy felfelé mutató hüvelykujjat. Olvasgatta az üzeneteket, amiket váltottak. Magda eszik, Magda nem eszik. Ha nem evett, anyja egy szomorú smiley-t küldött neki. Magda magában beszél, olvasta tovább. Magda nem hajlandó felöltözni. Magda megint hisztizik. Amikor az ásványvizes palackot hozzávágta, nem küldött üzenetet. Az eset utáni napon azt írta, Magda ma nem vágott hozzám semmit. Az anyja erre nem válaszolt. Ő is megebédelt. Néha figyelt, hall-e valamit a kis szobából, de csak a tévé duruzsolását hallotta, 4 óra körül pedig a WC ajtó csukódását. Elfelejtette lehúzni a WC-t, csak pisilt. Ezt nem írta meg az anyjának, aki 5 óra után ért haza. Mi volt? Kérdezte. Semmi, a szokásos. Bement nagyanyja szobájába, beszélt vele pár szót. Nóra nem hallotta mit, de kívülről tudta. Hogy vagy, anya? Mi volt az ebéd? Magda válaszol rá valamit, jó volt, vagy éppen nem volt jó. Anya pár perc után visszajött, kezében tálcának 2 doboz. A leves bontatlan, a pörköltből és nokedliből hiányzott 1 kanálnyi. Betette a hűtőbe, beleszagolta tegnapiba. Az még jó szerintem, mondta Nóra. Szilvás gombóc, azt szereti, hát ha megeszi, válaszolta. Csak 1 gombóc hiányzott. A szilva ki volt kaparva belőle a doboz szélére. Becsukta a hűtőt. Azt hitte, van valaki a szekrényben, mondta az anyja. Mi? Most? Igen. Érdekes, nekem nem mondott semmit, felelte Nóra. Nekem ezt mondta. És benéztél? Be. Nóra szedett az anyjának a falafelből és a kuszkuszból. Keveset evett, mondta a lányának. El akarta vinni sétálni az anyját, de nem akart kimenni. Már napok óta nem volt kint, mondta Nórának. Nem ártana neki a friss levegő. Az orvoshoz biztos szívesen elmenne, jegyezte meg a lánya. Az anyja úgy tett, mintha nem hallotta volna. Magdára rá kellett szólni, hogy fürödjön. több mint egy hete nem mosakodott. A hajára csak rálügybölte a vizet, megtörölte egy több hetes törölközővel. Már nem izzadt, nem használt dezodort, de a bőrének olyan szaga volt, mint a több hónapja nem cserélt ágyneműnek. Gyere, anya, elmegyünk fürdeni, mondta a lánya. Besegítette a kádba, vigyázott, el ne csúszson. A kád alján lila, talp alakú csúszásgátló. Nóra kint maradt, míg Magda megfürdött. Anyjának csak a be- és kiszállásnál kellett segíteni, aztán kijött, néha visszanézett, minden rendben van-e. Nóra nem hitte, hogy segítség kéne a nagyanyjának, de nem szólt egy szót sem. Elmosogatott, a tányérokat a csöpögtetőn hagyta. Anyja felvette és eltörölgette őket. Amikor a nagyanyja lefeküdt, azt kérte Pistának is szóljanak, hogy jöjjön. Anyja hátra nézett az ajtóban álló lányára. Pista nem tud jönni, válaszolta. Miért nem? Tudod, hogy miért nem, szólt közben Nóra, mire a nagyanyja csak értetlenül nézett rá. Majd szólok neki, mondta a lánya. Leoltották a villanyt. Miért segíted a képzelgéseit? Kérdezte Nóra a konyhában. Én nem segítem. Dehogy nem. Csak megjátsza magát. Hidd el, semmi baja. Most nincs kedvem ehhez, felelte is. Mindenki bement a saját szobájába. Nóra éjszaka arra ébredt, hogy nem Magda, hanem az anyja áll az ágyánál. Mi történt? Már hívtam a mentőket. Gyere, öltöz fel. Mi történt? Ismételte meg. Vérzik. Lementek, a nagyanyja ült a fotelben, bámult maga elé. Most ült le. Eddig járkált körbe-körbe a szobában. Arra keltem fel, beszél össze-vissza, mondta. Nóra látta, hogy Magda nyaka véres. Úgy nézett ki, mintha kitépte volna a fülbevalóját, de nagyanyjának sosem volt fülbevalója, ékszert sem hordott soha. A mentők hamar megérkeztek, Nóra megígérte az anyjának, hogy felöltözik, és megy utánuk kocsival. Két óra múlva már a kórház folyosóján ültek, az orvosra vártak. Magda már elvesztette az eszméletét, mire beértek a mentővel, és nem is tért magához többet. Pár óra múlva tudtak beszélni az orvosával. Rákról beszélt, áttétekről, előre haladott állapotról, arról, hogy Kovácsovics néni valamikor eleshetett, mert belső vérzés alakult ki nála, emiatt szivárgott vér a füléből. Kezelést már úgysem kaphatott volna, mondta, a kora miatt csak kényelmesebbé tudták volna tenni az utolsó pár hetet, hónapot. Nóra úgy érezte az orvos hangjából, még jó is, hogy így alakult. Jó a belső vérzés, sokkal rosszabb is lehetett volna, elhúzódó fekvés és kiszolgáltatottság. A zárójelentésre még pár órát várniuk kellett. Nóra ivott egy kávét a kórház folyosóján lévő automatából. Az anyja semmit sem kért. Nóra nem emlékszik, mennyi időt töltöttek a kórházban. Sokat vártak. A kávénak vízi íze volt. Csak arra emlékszik, hogy amikor végül kijöttek, a szeme sarkából észrevette, hogy az egyik ablakban meglepent a függöny.
Thank you.
Arog Anita Ásványvíz című írását Dér Gabriella olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti. Adásunkat jövő héten pénteken, november 13-án megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Esti mese. Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egér kisasszony című mesének 5. részét halljátok, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
5. fejezet. A boszorkány első álma. A vendégszoba egykor igen szép lehetett. Most azonban pókhálók függönyözték el a falak színes virágcsokrait, és vastag porrétek borította a kerek asztalkát, meg a két nagy karos széket. Fáni sietve hámozta le magáról a nyirkos ruhát, akkor jutott csak eszébe, hogy nincs hálóinge. Ez a felfedezés elszomorította. Olyan jó volna száraz hálóingbe bújni. Sóhajtotta bánatosan. Már egészen liba bőrös vagyok. Magára terítette a csipketerítőt, amelyből bodor porfelhő szállt ki. Így járta körül a szobát abban a reményben, hogy talál valami száraz holmit. A szobakonyha felüli sarkában kemence-szerű építmény volt. Kellemes meleg árad belőle. Fáni örömmel hamar fel is mászott rá melegedni. Addig-addig nézelődött, míg kitalálta, hogy a konyhai tűzhely kéménye melegíti a vendégszobát. Fent a kemence tetején mindenféle limlom porosodott, nagy rozsdás kulcsok, dugók, félelmetes egérfogók és egy kis füzet, zsineken függő ceruzával. Mindig szerettem volna rajzolni, örvendezett Fáni. Most mindjárt le is rajzolom, milyen hálóingre lenne szükségem. Homlokát ráncolva rajzolni kezdett. A nagy igyekezettől még szuszogott is. Szurtos kezével alaposan összemaszatolta a papírt. Mikor a rajz elkészült, messze eltartotta magától a füzetet, és bírálóan nézte. Nem szép, állapította meg. Úgy látszik, a ceruzát nem kellett volna olyan erősen rányomnom a papírra. Kitépte a lapot a füzetből, összegyűrte, és ledobta a kemence sútba. Lepottyant a kis füzet is a ceruzával. Fáni hozta a seprőt, hogy kikotorja a sötét zugot. Kövér porgombócok, tavalyi penészes vadgesztenyék, üres gyufásdobozok, kanalak, bögrék gurultak elő. Előkerült a füzet meg a ceruza, sőt valami poros vászongöngyöleg is. Akármi legyek, ha ez nem hálóing, újjongott Fáni. Csak tudnám, miért tartja Hercsula macska a vendégeknek szánt hálóinget a poros sarokban. Alaposan kirázta a gyűrött hálóinget, aztán belebújt, és a tükör elé állt. Milyen ismerős, mondta csodálkozva. Egyik ujja rövid, másik ujja hosszú. Fekete tenyérnyomok égtelenkednek rajta. Alig, hanem abból a rajzból lett, amit összegyűrve a kemences útba hajítottam. Ha tudtam volna, hogy igazi hálóingé változik, szebbet rajzoltam volna. No, de még jó, hogy ilyen is van. Még egyszer szemügyre vette a furcsa kis füzetet a zsinóron függő ceruzával. Milyen jó nekem, gondolta elégedetten. Ha új ruhára lesz szükségem, csak rajzolok egyet erre a bűvös papírra ezzel a bűvös ceruzával, összegyűröm, és igazi ruha válik belőle. Miután gondolatban 50-60 szemnél szebb ruhát, kabátot, pongyolát és kötényt tervezett magának, végre nagy ásítozva rászánta magát, hogy lefeküdjék. Igen, de hol az ágy? Kiáltott fel, és arca valósággal megnyúlt a megdöbbenéstől. Ilyetten kapkodta fejét jobbra-balra. Szép kis vendégszoba, mondhatom. Kénytelen leszek vackot készíteni magamnak, mint egérkoromban. Csak tudnám, honnan vegyek rongyocskákat a fészekhez. Abban reménykedett, hogy az egyik faliszekrényben talál valami puha vacok készítéshez alkalmas holmit, rongyot, mi egymást. Kinyitotta az első szekrény ajtaját, de nagy bánatára csak üres polcok ásítottak rá. A másikat már kevesebb bizakodással nyitotta ki. Legnagyobb meglepetésére az ajtó hálófülkébe nyílt, amelyet teljesen betöltött a széles ágy. Igazi ágyban fogok aludni, újjongott. Finom ágyban, párnák között, kövér dunnák alatt. Boldogan fészkelte be magát a puha párnák közé. Tegnap éjszaka szoborkoromban nem gondoltam, hogy ma ilyen pompás helyem lesz. Jaj, csak álmodnék valami érdekeset. Azelőtt mindig szalonna bőrkékről álmodtam, meg jó kis rejtett járatokról a falban, ahová macska nem fér be. Ma éjjel valami boszorkának való álmot szeretnék látni. Két ujjával ügyesen elcsípte a gyertya lángját, ahogy cukoranyótól látta, ki nem szerette elfújni a gyertyát, mert akkor füstszag maradt utána. És a gyertyalánggal majdnem egy időben ő is elaludt. Reggel, mikor felébredt, megrőkönyödve tapasztalta, hogy az ágy egészen mélyre süllyedt vele. Semmi kétség, a padlón fekszem. Annak a keménységét érzi a hátam, még a szalmazsákon keresztül is. Mikor derekát tapogatva a konyhába ment, Hercsula macska már javába reggelizett. Hogy aludtál, boszorkány? Kérdezte barátságosan. Remélem, jól kipihented magadat, és lesz erőd a nagy munkához. Úgy bizony. Napvilágnál látszott csak igazán, milyen elhanyagolt minden. Fáni körülnézett, azután savanyú képpel Hercsula macskához fordult. Nem mondhatnám, hogy túlontúl kipihentem magamat. Leszakadt velem az ágy, és megfájdult a derekam a kemény padlón. Azám, kiáltott Hercsula macska, az ágydeszkákat elhasználtam a kútház javításához, a deszkákat pedig paradicsomkaróval pótoltam. Holmi könnyebb vendéget, talán a karók is elbírtak volna, de mit agadás? Te oly sokat vacsoráztál az este. Jó lenne, ha már elindulnál, szakította félbe Fáni. Amíg itt vagy, láb alatt, nem tudok nyugodtan dolgozni. Hercsula macska szót fogadott. Fáni egyedül maradt a piszokban, a rendetlenségben. Csüggetten nézett körül. Aj, hogyan hozom én rendbe ezt a házat? Konyha, kamra, udvar, minden felforgatva. Nem három nap, de három hét is kevés lenne ehhez a munkához. Különben sem értek a takarításhoz. Úgy érezte, soha nem fogja tudni elvégezni azt a feladatot, amellyel Hercsula macska megbízta. És mikor elképzelte, hogy Hercsula macska ezért világgá fogja őt kergetni, annyira elszomorodott, hogy leült a zsámolyra, és sírni kezdett. Amint zsebkendő után kotorázott a zsebében, hirtelen eszébe jutott az álma. Hogy is volt? Álmomban is itt ültem, és sírtam, mert Hercsula macska világgá akart kergetni. Egyszer csak valami furcsa zúgást hallottam a konyhából, olyasfélét, mint amikor erősen fúj a szél. Megijedtem, mert egyedül voltam itthon. Végre mégis kinyitottam az ajtót, hogy lássam, mi zúg olyan különösen. Nagyon meglepődtem, mert az én seprőm táncolt odakin. Először a földön táncolt, és a piros kő olyan tiszta lett a nyomában, hogy fehér harisnyába lehetett volna sétálni rajta, aztán felugrott az asztalra, ott is végig táncolt, és nyomában csillogtak, ragyogtak az edények, mintha valaki mindegyiket elmosogatta és kifényesítette volna. A nagy zúgás pedig attól volt, hogy a tiszta holmik egyszerűen a helyükre repültek, a konyhaszekrénybe vagy a polcokra. Ahogy ott álltam és bámészkodtam, a húskalapács hirtelen a levegőbe emelkedett és felém repült. Ijedtem, befelébredtem. Egy darabig csendesen üldögélt. Egyre az álom járt az eszében. Végre is, mióta boszorkánnyá változott, ez volt az első álma. Méghozzá a féle bűbájos, valódi boszorka álom. Hát, ha beteljesedik. Kiment a konyhába, és megcírógatta a falhoz támasztott seprűt. Így szólt hozzá. Seprűcském, segítsél!
kéne ám segítség. Poros a kis konyhaköve, koromos, mint a bögrefüle. Nem csillog a részkilincs, tisztaságnak nyoma sincs. Ha segítesz, szeretlek, a sarokból kiveszlek. Befekhetsz majd ágyacskámba, ez lesz munkádért a hála. Felelt a seprő.
Megperdülök, táncba kezdek, munkám során ez a kezdet. Egyet pergek, száll a por, kettőt pergek, csuporfor. Három vagy négy forduló, felsúrolva a padló, cserébe meg elvárom, alhassak a párnádon.
Fáni boldogan ígérte meg a seprűnek, hogy minden este puha ágyba fekteti. Magába meg azt gondolta, nem hiszem ám, hogy a seprük szoktak aludni, szemük sincs, amit leunyhatnának. Visszaállította a seprüt a sarokba, és elhatározta, hogy míg az dolgozik, ő elmegy kirándulni. Kellemesebb az úzmarás erdőn sétálni, mint négy kézláb súrolni a kormos, sáros padlót. Bement az éléskamrába, leemelt a rúdról egy rövidebb pár kolbászt, kenyeret is vágott hozzá, zsebét meg megtöltötte dióval, hogy útközben legyen mit rákcsálnia.
Ma este Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című mesének 5. részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 90.